Már egy hete nincs nyugtom, a fene egye meg. Mióta Alice telefonált. Szép név, ugye? Én választottam, én. Hiszen az én lányom. Igaz, hogy az uram mást akart. Krisztinát, Máriát? Már nem is emlékszem, mindegy. Fodrász és könyvelő nevek, legalábbis nálunk felé. Nem, drágám, Alice-nak fogjuk hívni, ehhez ragaszkodom. Ez olyan hercegnői név. Valahogy úgy gondoltam, hogy egy szép névhez ugyanolyan szép élet is tartozik. Na jó, hát nem lett belőle hercegnő, de mérnöknő, igen. Én akartam minden áron, hogy mérnök legyen. Igen, így volt. Elképzeltem, hogy abban a gyárban fog elhelyezkedni, ahol én is dolgoztam. És akkor majd minden sarkon azt beszélik, hogy ismeritek Apostoae Emiliát? Na hát, Alice mérnöknő az ő lánya. És mi lett belőle? Mire elhelyezkedett volna, a kommunizmus megbukott. A gyár, ahol dolgoztam, tönkrement. Igen, pár év alatt egy romhalmaz lett belőle, benőtte a gaz. Már csak kóborkutyák tanyáznak benne. Még az ablakokat is ellopták, a vezetékeket is kitépték. Ha elmegyek mellett, elfordítom a fejem, becsszóra összeszorul a szívem. Az az érzése, mintha a részlegünkön ott maradtak volna a csontvázaink. Ugyanabban a helyzetben készen arra, hogy bármikor felvegyük a munkát, hogy ez csak valami áramszünet. Na jó, jó, tudom, hogy ez hülyeség. Tudom, hogy az idő nem tér vissza soha többé, de soha. De mit csináljak? Na hát, ezt érzem. Igen, azt mondják, hogy a kokakólások megvették az egész gyárat, és majd palackozó részleget nyitnak benne. Mi van? Én nem értem. Hát miért örülnek ennek egyesek? Én biztos nem dobom ki a pénzem arra a méregre. Vegyék csak a hülyék. Én minden évben olyan szörpöt csinálok, amilyet az amerikaiak még álmukban sem ittak. És aztán egy szép nap Alice felszállt a repülőre, és elment Kanadába. Igaz, ha rajtam múlott volna, nem megy el, de hát nem tudtam megállítani. Mit is mondhattam volna? Maradj itt, lányom, ebben az átkozott országban. Maradj és dolgozz, amíg összeesel a semmiért, az égbérért. Úgyhogy nem is mondtam semmit. Igaz, hogy ő sem kérdezett minket. Olyan boldog volt, hogy leléphet. De nem is csodálkozom. Én ugyanezt csináltam, amikor eljöttem abból a koszfészekből, a szülőfalumból. Én megértem, tényleg. Muszáj megértenem. Kis idő múlva felhívott, hogy férhez megy egy bizonyos Allen, hogy majd nyáron elhozza és bemutatja. Kell, hogy lássuk mi is a legényt, nem? Nem tudom náluk, hogy van, de nálunk ez a szokás, ez a rendje a dolgoknak. Ennek már vagy 2-3 éve. Úristen, micsoda felhajtást csináltam akkor a házban. Új függönyöket vettem, minden égön fazék, ugráltak a fedők, mint a régi szép időkben. Tyúkhúsleves, töltött káposzta, sült malac, rétes sütemény, Istenem, akkor az uram az egész lépcsőfordulót kimeszelte. Nehogy azt gondolja az a kanadai, hogy barlangban lakunk. Igaz, Szuka az egész lépcsőházat kifestette volna, de senki se volt hajlandó beszállni a buliba. Hát honnan? A közköltséget is alig tudják fizetni. És akkor én. Előző nap fodrászhoz mentem. Na, ilyen se volt, már nem is tudom mióta. Új szalon, új fodrásznők, egyet sem ismertem. És nem is tudom miért, de eleredtek a könnyeim. illetve tudom, persze, hogy tudom. Az úgynevezett forradalom előtt legalább havonta egyszer elmentem, és rendbeszedettem magam. Na, hát az akkor volt. Hazafelé jobban megnéztem a blokkunkat. Vajon ott a kanadaiaknál milyen? Hát ez már nem olyan szép, új, mint amikor őrült boldogan beköltöztünk. Van annak már 30 éve, és azóta egyszer se festették le. Ez volna az a kastély, ahol Alice lakott. Mindketten hulla fáradtak voltunk. Én már nem éreztem a kezem és a lábam. Párnával támasztottam fel a fejemet, nehogy már elroncsom a frizurámat. Emlékszem, elalvás előtt még beszélgettünk egy kicsit, Cuku évődött is velem.
Nem álmodtad volna, hogy Kanada évőd lesz, ha?
Mert te gondoltad volna.
Nem, de nem is vagyok olyan büszke rá, mint te. Kiment ma fodrászhoz? Jobb lett volna, ha veszel egy göndör szőke parókát, hogy megkódítsd a vődet.
Alice-nak kell meghódítani, nem nekem.
Alice már legyűrte, mint a foglyot. Zsúpsz! Ha eljön egészen Romániáig, gondolhatod.
Jaj, ez a mi házunk rémesen néz ki.
Holnapig már nem építhetünk másikat.
Nem megy ki a fejemből, hogy milyen ronda.
Mit csinálunk, ha hiányzik az egyik füle?
Milyen füle?
Hát a vőnké, mondom, ha hiányzik az egyik füle.
A hülyeségeket beszélsz, hát miért hiányozna a füle?
És ha néger? Kérdezted, hogy milyen színű, hogy nem néger? Hogy nem nyúlszáj?
A jobb, ha alszunk végre. Cuku a hülye vicceivel teljesen kikészített. De minek bizonygatta, hogy nagyon rendes? Így Cuku sípolva horkolt, de én csak gyötrődtem, kiment az álom a szememből. Csak nem néger. A városban egy néger nagyobb szenzáció, mint egy földön kívüli. A negyedben pláne. A blokkban elképzelhetetlen volna, a családunkban. Na, nem, legszívesebben nem is gondoltam volna erre. Felkeltem, és átcsoszogtam Alice régi szobájába. A földgömb a helyén volt. Feltettem a szemüvegemet, és bogarászni kezdtem. Nem. Kanada nem Afrikában van. Korán reggel elmentem a boltba, és vettem egy ventilátort. Nálunk 4 órakor iszonyú meleg van. A nap minden melege összegyűlik a plafonon, és éjjel kislángon aszalódunk. A temetési pénzemből vettem meg, Cuku kipróbálta. Remekül működött. Vitatkoztunk, hogy hová tegyük, aztán megegyeztünk, hogy oda tesszük, ahol éppen szükség lesz rá. Délkörül telefonált Alice. Már elhelyezkedtek a szállodában, és hívott, hogy ebédeljünk együtt. Borzasztóan megharagudtam.
Anya, miért nem akarod megérteni, hogy náluk ez a szokás?
De mi nálunk vagyunk, és nem náluk. Túrós rétest is sütöttem.
Lesz időnk a rétesre is, anya. Aj, már is összefut a nyál a számba.
Te, szégyeled hozzánk hozni?
Mi? Rémes vagy, miért szégyelném?
Ragyog a lakás. Hát apád még a lépcsőházat is kifestette.
Aj, anya, olyan csökönyös vagy. Náluk teljesen megszokott dolog, hogy vendéglőbe mennek.
De akkor megígéred, hogy nálunk alusztok?
Tudod, anya, Ellen már kifizette a szállodát.
Akkor váljék egészségetekre, turbékoljatok csak, mint a galambok.
Most meg mi ütött beléd?
Hogy mi? Hazajössz és a hotelban szállsz meg. Azt hiszed, hogy ez normális? Alice, mi a szüleid vagyunk. Tudod még, hogy ez mit jelent? Emlékszel még? Mi csináltunk téged? És mi neveltünk fel? Én és az apád.
Igen, de...
Semmi de, kérlek.
Oké. Megbeszélem Ellennel, és majd meglátjuk.
Beszéld meg vele most. Készülődni kezdtünk a vendéglőbe. Hát pont erre nem számítottunk. Ruhákért kutattam a szekrényben. A forradalom előtt, amikor még volt pénzünk, eljártunk szórakozni. Lehetetlenül ne találjak valami régi cuccot. Nem tudom, hány esküvőn és keresztelőn voltunk már. Ez akkoriban divat volt. Nem igen volt, hogyan elkölteni a pénzt. A keresztfiúk meg jól jöttek. Ha valami baj volt, ha protekció kellett a milicián vagy az orvosnál, dobra vertük a rokonságban, és már is előkerült a megfelelő ember. Cukunak találtam egy sötétkék, fehér csíkos, nagyanyám korabeli öltönyt, magamnak pedig egy pöttyös, valamivel jobb ruhát. Úgy néztünk ki mind a ketten, mint a kitömött állatok. Kalapom sohasem volt, büszke vagyok, hogy városi nő lettem, de nem vagyok nagysága. Alice már messziről integetett, elénk szaladt. Átüleltem. Haj, Istenem! Allen, hát, mit mondjak? Nagy kő esett le a szívemről, hogy a vőm nem néger. Talán kicsit túl sápadt. Olyan világos szemöldökű és szempillájú. Ritkás hajó, ami annak a jele, hogy hamar megkopaszodik. Románul köszönt, jó napot, ami azért jól esett, finom ember. Cuk úgy megrázta a kezét, hogy azt hittem válból kitépi a karját. Szegény fiú, mivel semmit se értett, egyfolytában mosolygott. Szép foga volt, fehér és egyenletes. A szülei nem hanyagolták el a fogát, úgy látszik, jó család. Nem daliás, de nem is nyápic. Ha Cukut kérdezik másnap, hogy mit vett észre a vőjén, annyit mondott volna, hogy mind a két füle megvan. Arra vágytam, hogy az én Aliszomnak szép családja legyen. Ha már az elején beteges és gírhes a férje, csak is küzdelmes élet várna rá. Nagyon figyelmes volt Alisszal. Úgy viselkedett vele, mint egy hercegnővel. Nem hiába adtam neki ezt a nevet. Alice. Az öltözékére adtam volna még egy fekete pontot. Mintha diszkóból jött volna. Farmer, rövid ujjúing, a lábán tornacipő. Nem tudom náluk, hogy van, de azért nálunk nem így mennek leánykérőbe. Cukurról ömlött a verejték a csíkos öltönyében. Nekem meg majdnem kifordult a szemem, úgy feldörzsölt a cipőm. Alice friss volt, mint egy virágszál, és csupa mosoly. Kikerekedett az arca. Látszott, jól megy sora. És rendesen volt öltözve. Nem akarok dicsekedni, de az ízlését tőlem örökölte. Az ételről ne is beszéljünk. Allen salátát kért, és két árva halat. Vékony szelet citrommal. Én megijedtem, hogy diétázik. Cukur rendelte pacallevest, szűzpecsenyét nyárson, sült krumplival. Nekem valahogy nem volt étvágyam, úgyhogy csak öt micset ettem mustárral. Szegény Alice jóformán egy falatot se ehetett, mert állandóan fordított, vagy nekünk, vagy neki. Ő is halat kért. Akkor láttam először, hogy egy idegennel nemigen van miről beszélni. Ő tudja magáét, mi meg a magunkét. Allen azt mondta, hogy Romániában sokat enni való, de szép az ország. Na, hát ennyit mi is tudtunk. Kérdezte, milyen volt a kommunizmus. Mikor mondtam neki, hogy nekünk ma sokkal rosszabb, mint a forradalom előtt, nagy szemeket meresztett. Hogy? Az uram megrugott az asztal alatt. Hát most hogy magyarázzam meg neki? Az egész életemet el kellett volna meséljem. Aztán azt mondta, örül, hogy Ceausescu megbukott, mert különben nem ismerte volna meg Alice-t, és nevetett. Ebben mondjuk igaza volt. Este hazamentünk. Hiába voltak tárva nyitva az ablakok, olyan meleg volt, mint egy pékségben. Bekapcsoltuk az új ventilátort, és áldottam az eszemet, hogy megvettük. Az én csorbámhoz és sültemhez hozzá se nyúltak, csak cukor. Alice bekapott két rétest, és Allen fölcsipegette a morzsákat, amiket leejtett. A cujkáról hallani sem akart. Kért egy jeges mentateát. Hát... Nem mondhatom, hogy nagyon szép, de azért mégis családias este volt. Ők korán lefeküdtek. Mi még tévéztünk egy darabig.
Hallod, mi jutott eszembe? Ezt a fiút, ezt az Alint.
Allen.
Adjál békén, én Alinnak mondom.
Mi van vele?
Ha ezt a gyereket odaállítod egy talicska Malterhoz, 10 méter után elterül a földön.
És?
Hát csak mondom.
De miért tolna Malteros talicskát, ha egyszer a bankban dolgozik?
Hát végül is igazad van.
Másnap a gyerekek elmentek megnézni a bukovinai kolostorokat. Szegény Allen végig rosszul volt az úton. Gondolom, nem szokott hozzá az itteni vízhez. Aztán elmentek Kanadába. Ha belegondolok, Allen egyáltalán nem is kérte meg a lányom kezét. Mintha csak sétálgatni jöttek volna ide. De az is lehet, hogy ott ez a szokás. Ezért mondjuk Alice is hibás. Hát neki kellett volna elmagyarázni, hogy nálunk másképpen van. Aztán megtartották az esküvőt. Ki akarták fizetni a repülőjegyeket, hogy mi is menjünk, de én még a biciklin is rosszul vagyok. Cukó ment volna, de hát ő semmiképp sem mehetett, mert neki kurálni kellett az állatokat. Hogy mennyit veszekedtünk ezért is? A forradalom után az ő üzeme is tönkrement, mint a többi. Az utcára került. Keresett munkát, de nem talált. Hogy Olaszországba menjen csempézni, ahhoz túl öreg volt. A szülei halála után a családi gazdasággal a nővére törődött, Katrina. És akkor mit talált ki az én cukum? Hogy visszamegy falura, majorságot és disznót tartani. Na, én világosan megmondtam. Ha tudom, hogy egy nap csak egyszer eszem, én falura akkor sem megyek. Soha. Vagy 2 hónapig ezen veszekedtünk. A pénz kevés volt, az élet egyre drágább, úgyhogy engednem kellett. Jó. Ő lemegy pár napra egy héten, én viszont itthon maradok, a lakásban. Valahogy elrendeződtek a dolgok. Annak ellenére, hogy ahányszor hazajön, mindig érzem a ruháján a trágyaszagot. Ha visszavitt volna a faluba, hát az olyan lett volna, mintha hiába éltem volna le az egész életemet. Nehezen szántam rá magam erre a házasságra. Szegény cukú néhány hónapig legyeskedett körülöttem, de én alig vettem észre. Tetszett nekem, mert elegáns volt az akkori időköz képest. Ápolt és kölni szagú. Humoros. És lehetett vele a filmekről beszélgetni, de volt egy hibája. Ő is falusi volt. Én városira vágytam. Olyanra, aki soha életében nem járt még mezitláb. Még ha pont úgy is viselkedett, mint a városi fiúk, azért én tudtam, hogy falusi, mert elmondták a szobatársnőim. Akkoriban munkásszálláson laktunk. Ő mindent elkövetett, hogy meghódítson, és nem értette, hogy miért vagyok mégis olyan, mint a jég. Ha bejött hozzánk a szobába, mintha ünnep lett volna. Hozott virágot, fagylaltot, süteményt az egész társaságnak. Úgy tett, mintha ma nem is miattam jönne. De persze, mindenki tudta, hogy miattam jön. Aztán észrevétlenül egyre rokonszenvesebb lett nekem. Állandóan arra figyeltem, hogy felfedezzem a hibáit, vagyis a falusi legény szokásait. Még azt is megfigyeltem, hogy tüsszent. A született városiak nem tüsszentenek hangosan, inkább a tenyerükbe rejtik, félig visszanyelik. No, szerencsére Cukú városiasan tüsszentett. Úgyhogy megtartottuk az esküvőt. És csak mostanában az öregséggel és a nehézségekkel fedezte fel megint a paraszti tehetségét. De már késő. Én megmondtam neki. Ő engem falun csak vendégül láthat. Másképp nem. Alice és Allen elküldték az esküvői képeket. Hát, senki sem mondaná meg, hogy Kanadában készültek. A székek és az asztalok is olyanok, mint nálunk. És az embereknek is két kezük és két lábuk van, akár csak nálunk. De a tányérokon lévő halakról azért meglátszik, hogy ez nem 100%-os román esküvő. Ha legalább raktak volna eléjük igazi töltött káposztát, de nem. Ami tetszett, náluk is fehér ruhában van a menyasszony, és Alice. Ó, az én Alice-om olyan, mint egy nyíló lilium. Egy hete nálunk járt Katrina a sógornőm. A képeket neki is megmutattam. Szó nélkül nézte, és a végén könnyezni kezdett. Mi van veled? Kérdeztem. Intett, hogy semmi. Később majd azt bizonygatta, hogy attól sírt el magát, hogy milyen jól néz ki Alice fehér ruhában. Mert neki csak egy fia van, de nagyon szeretett volna egy lányt is. A szívében örökbe fogadta Alice-t. És nagyon szerette volna menyasszonynak látni. Amikor mondtam, hogy Alice már gyereket vár, elkezdett óbégatni. Aztán a mi esküvőnket emlegette Cukuval is. Belőlem is feltörtek az emlékek. Mielőtt összeházasodtunk, kibékültem a szüleimmel. Jól kioktattam Cukut, mielőtt bemutattam nekik. Igaz, ő oda se figyelt, mégis azért jól feltalálta magát a lelkem. Akkor 3 napig maradtunk falun. Első nap bemutatta, hogy milyen elegáns és udvarias tud lenni. Mindezt anélkül, hogy kényeskedett volna, vagy adta volna a városit. A másnapot anyámmal és apámmal töltötte. Megnézte a gazdaságot, dicsérte a malacokat és a majorságot, megsimogatta a tehenet. Majd nagyon érdeklődött a trágya készítése felől is. Jaj, a léhűtő! 3. napon ócska ruhát kért magának, és a szülei minden tiltakozása ellenére beállt segíteni. Amikor elmentünk, ők már csak azt sajnálták, hogy Cukú nem falunbeli. Az esküvő nem voltak valami vidámak, de azért legalább eljöttek. Amúgy a sógornőm nagyon elégedetlen Cukúval. Jobban mondva, mégiscsak nekem volt igazam, hogy őt választottam. Miért éppen így, és nem másképpen történtek a dolgok? Ki tudja? Az egész életem itt van ebben a szobában. Nem furcsa? Nem is értem. De azért egy pillanatig sem unatkozom.
szia, anya, hogy vagy? Még nem feküdtél le?
Jaj, éppen az apádat szidom.
Igen? Na, majd én is szeretnék vele beszélni.
Miért? Te is le akarod szidni egy kicsit?
Nem, ezt rád bízom. Csak szeretném tudni, hogy van.
Hát apád kit van az állatoknál, és éppen azért szidom, mert szétdobált a lakásban az okniát.
Ja, értem. Csak tartson ki a mérged, amíg hazaér.
Arról beszélj inkább, hogy hogy van az a kis kanadai.
Ízeg mozog a hasamban. Tegnap egy rugást is éreztem.
Csak egyél rendesen.
Eszem, de mindent kiszív belőlem. Imádja a kalciumot, különösen a fogamét. Úgy látszik, az finomabb.
Baj van a fogaiddal?
Kitört egy fogam.
Vigyázz!
Anya, mondd már, te kire szavazol vasárnap? Ezért hívtalak.
Ettől nem tudtok ti ott aludni Kanadában, mi? Hogy nem tudjátok, kire szavazok?
Egyelőre ez még nem nemzetközi ügy. De én mégiscsak szeretném tudni. Mondd meg!
Te szavazol?
Persze, a követségen. Na, mondd már!
Vasárnapig rengeteg idő van még, százszor is meggondolhatom magam.
Aj, szédítesz itten! Hadd magyarázzam meg. Én itt egy román közösségnek is a tagja vagyok, és megállapodtunk, hogy valamit teszünk a romániai választásokért. És mindenki vállalta, hogy beszél egy, két, három vagy még több ismerősével, hogy meggyőzze őket, szavazzanak a demokráciára.
Ezek szerint kampányoltok?
Hát nem éppen. Az elvünk nem az, hogy erre vagy arra a pártra szavazzanak, hanem hogy ne szavazzanak a régi kommunistákra.
Igen? Hát akkor kire szavazzanak? A római pápára?
Aj, anyám, most komolyan beszélek.
Miért, én talán viccelek? Egyszerű. A forradalom előtt nekünk sokkal jobban ment, mint most. Te mégis kire szavaznál az én helyemben?
Azt hiszem, eltúlzod ezt a sokkal jobban dolgot, anya. Emlékszel, micsoda sorok voltak a húsoknál? Körbeérték az egész háztömböt.
Jó, az igaz, hogy akkor sorban állás volt, de most bemész a boltba, bámulod a karajokat, nagyot nyelsz és szépen kisétálsz, mert nincs mivel megvenned. Legfeljebb végignézheted, hogy egy új gazdag hogyan vásárol 2 kiló szűzpecsenyét. Esküszöm én nem tudom, mikor volt jobb. Most láttam a tévében, hogy emberek éhen halnak, családok kisgyermekekkel az utcán hálnak. Na, a kommunista időben ilyesmi nem volt.
Ezek is elrendeződnek majd. Ez csak átmeneti nehézség. Én optimista vagyok.
Meg szép. Könnyű optimistának lenni Kanadában, Franciaországban, Amerikában. Itt már sokkal nehezebb. Élnél csak itt, meglátnád, milyen optimizmus van itt. Hajmeresztő.
Anya, nagyon is jól ismerem a helyzetet.
Na, nézzenek oda. Én is jól ismerem annak a főnöknek a helyzetét, aki kiprivatizálta magának az egész gyárat. És nem ugyanaz a menü van az asztalunkon.
És a szabadság? Azt nem lehet semmivel se összehasonlítani. Akkoriban még a saját árnyékunktól is rettegtünk. Csak az a tény, hogy mondhatsz, amit akarsz, és írhatsz, amit akarsz, utazhatsz, kiabálhatod, hogy le a kormánnyal.
Tudd meg, hogy csak azok a gazdagok utaznak, akik ellopták, amiért mi megdolgoztunk. Most már kiabálhatsz, ameddig kifulladsz, úgysem hallgatja meg senki. Hát, ha rajtam múlna, én már holnap azt akarnám, hogy jöjjön vissza a kommunizmus.
Azt hittem, csak viccelsz. De te kommunistább vagy, mint gondoltam.
Na, látod? Most kimutattam a fogam fehérjét. Egy komcsi nyanya vagyok, ha nem tudtad volna. Ez van.
És a vasárnap Ceausescu is indulna, te rászavaznál?
Ezzel még nem gondolkoztam. De ha a volt főnököm indulna, na őt választanám meg elnöknek. Az hozta a megrendeléseket, tudott az emberekkel bánni, mindenkiről gondoskodott. Ahogy vezetni tudott a részleget, ugyanúgy egy országot is el tudna vezetni.
Jó, megértettem. De milyen nagy dolgot nyújtott neked a kommunizmus, hogy ennyire ragaszkodsz hozzá? A hazugságon, a terroron, a sorbaálláson és a félelmeken kívül. Mit nyújtott neked?
Én csak a saját életemről beszélek, Alice, nem a másokéről. Legelső sorban azt, hogy belőlem a kommunizmus csinált városi nőt.
Ha nem...
Hadd fejezzem be! Ha nem építettek volna gyárakat, utakat és lakótelepeket, de főleg gyárakat, akkor most mi ketten, Emilia és Alice, egy Isten háta mögötti faluban trágyát taposnánk vakulásig.
Hát nem értek egyet. A kapitalizmusban sokkal többet el lehetett volna érni.
De végül is kommunizmus csináltak. Ha kapitalizmus csináltak volna, annak a pártján állnék. A kommunizmusban a munkahelyem után lakást is kaptam. Gázpalackot is. Ingyen! Ezt se felejtsd el.
Egy gyufás katuját, anyám, nem lakást.
Úgy, ahogy mondott kislányom. De elég volt ahhoz, hogy felnőjön benne egy szép és okos gyerek, aki Kanadába mehetett férhez.
Ez érzelmi zsarolás, nem gondolod?
Hát, mint Komcsiny anya, ugye, aki vagyok, értek a propagandához. Hiszen szinte elvégezte még a pártiskolát is.
Nézd, ahogyan te a saját élettapasztalataidra hivatkozol, ugyanúgy én is hivatkozhatom a saját tapasztalataimra. Nekem semmi okom visszasírni a kommunizmust. Ha nem jött volna a forradalom, akkor én most megkeseredett mérnöknő lennék egy mocskos gyárban valami nyomorúságos városban, és én is egy gyufás katujában lakhatnék szép kilátással a pusztára vagy a temetőre. És persze, gázpalackom is lenne. Látod, mit szalasztottam el?
Azt hiszem, te is jól feltaláltad volna magad a pártiskolában. És különben tudd meg, hogy sok fiatal, igen, fiatal, itt, a mi blokkunkban szintén visszasírja azt.
Mondom, anya, én csak a saját nevemben beszélek. Meg talán azokéban, akik elmentek az országból.
Pedig sokuknak volna mit megköszönnie Ceausescunak. Ha nem hozza be az abortusztörvényt, meg se születtek volna, s akkor nem is átkozhatná.
Szörnyű, amiket mondasz.
De hát mit akarsz, ez az igazság? Na jó, nem rólad van szó. Téged nagyon vártunk.
De ha Ceausescu még 10 évig él, akkor azoknak a gyerekeknek, akikről te beszélsz, fölpuffadt volna a hasa az éhségtől.
Jaj, látod, a te telefonodon veszekszünk, olyan számlád lesz.
Ne aggódj! Ezeknél a nyomorult nyugatiaknál olcsó a telefon. Inkább mondd, hogy akkor miben maradunk a szavazással kapcsolatban?
Hát, miben maradnánk?
Mit mondjak a többieknek a közösségben?
Mondd meg nekik, Kerek Perec, nincs kivel beszélni, az anyám egy Komcsiny anya, és kész.
Hát tudd meg, hogy ezt is fogom mondani.
Jaj, na Isten, ments!
Jól van, anyu. Kérlek, gondold még meg. A jelen nem túl vidám, de gondolj a jövőre.
Az én jövőm ott van már a dombon, ott kint a temetőben, és alig várom.
Aj, látom, az akasztófa humorhoz van kedved.
Mit csináljak, Alice, mit csináljak, ha nekem minden, ami szép, a múlthoz kötődik?
Most már hagylak. Mennem kell. Jó éjszakát, anya.
Jó, viszlát. És vigyázz a picire. Mi van? Kommunistább vagyok, mint gondoltam volna. Érdekes, eddig nem tudtam, hogy kommunista vagyok. Igaz, hogy néha visszasírom azt az időt, azokat az embereket, akik körülvettek, az összetartást, a biztonságot, a boldogság érzetét. De nem tudom, azért valahogy ennek a vágyakozásnak semmi köze sincs a kommunizmushoz. Mi azokban az időkben magunk között csak azokat tartottuk kommunistáknak, akik a tüzes beszédeket mondták, azokon a hosszú és unalmas gyűléseken. Nekünk nem a párttagok voltak a kommunisták, hanem a fortélyos politikusok. Ezeket ki nem állhattuk. Szerintem azok a kommunisták, akik hazudtak, erőszakot alkalmaztak, börtönbe juttattak és megkínoztak másokat, és még sok ehhez hasonlót műveltek. Én nem tartozom se egyikhez, se másikhoz. Akkor én? Én milyen kommunista voltam? Ha ők a kommunisták, akkor én nem akarok kommunista lenni. Nem akarok, de az vagyok. Lehetséges anélkül is, hogy akarnám. Istenem! Jó dolgunk volt a kommunizmus alatt. Ha fele annyira jó volna most is, mint akkor, hát én elégedett lennék. Mindenem megvolt, amire vágytam. Jó, de akkoriban az ember nem vágyott sokra. Nem is gondoltuk, hogy a pénzzel annyi mindent lehet csinálni, mint most. Csak valódi Nescafét ittam. Akkoriban nem lehetett kapni, de nekem volt. Farmert hordtam, amikor 800 lejbe került. 800 lej! 800 lej, akkor nagy pénz volt, nem semmi. Na és a Kent meg a BT cigaretta az orvosoknak? Nem létezett, hogy ne lett volna pár dobozzal a házban, arra az esetre, ha Isten őriz valami betegségért, vagy betegszabadságot kell intézni valamilyen okból kifolyólag. Hát akkoriban nem hiányzott semmim. A főnök láda számra hordta a Pepsit, honnan?
Honnan? Na, hát honnan? Hát a pártvendéglőből. A szaloncukrot szintén. Olyan nem volt, hogy karácsonyra nekem ne legyen szaloncukrom vagy narancsom a fenyőfára. Hús, tojás, sajt. Ah, meg se tudtuk enni, annyit szereztem. Ha nem hozott a főnök, benéztem az ismerős eladónőkhöz. Üres kézzel biztos nem jöttem el. Természetesen én is figyelmes voltam velük, hiszen nekik is élniük kellett valamiből. Hogy őszinte legyek. Sokszor nem is volt szükségem mindarra, amit eltettek nekem, de mégis bementem és átvettem. Vittem falura is belőle, meg vittem a munkahelyemre is. Vagy megleptem vele Rozália asszonyt, a varrónőt, aki a blokkunkban lakik. Akkor arra is tellett, hogy másoknak adjak, de most már nekem sincs. És Alice? Hát, Alice még azon csodálkozik, hogy én a volt kommunistákra akarok szavazni. De tényleg, hát mindenem meg volt. Ha egy kis erősítőre volt szükségem, nem elégettem meg valami olcsó lőrével, hanem vettem egy üveg jó konyakot. Vaskonit, vagy uniréát, vagy orosz vodkát, azt a 25 leesett. Csak gubáncipőben jártam. Olyan puha bőrből volt, hogy 100 kilométer gyalogolhattam volna benne, akkor se törte volna föl a lábam. Fa és Rexona szappannal mosakodtam, amit a lengyelektől vettem. És Cukunak is megvoltak az összeköttetései. Ismert egy Fane nevű bácsit, aki a holdat is lehozta volna, ha kérjük. Muráru. Hát Muráru láda számra hordta az epret és paradicsomot fél vagy negyed áron, mert olyan sürgős volt neki, hogy mehessen a kocsmába. Pardon, bácsi, a tejgyár sofőrje. Ő pontosabban ő gyűjtötte be a tejet a falusiaktól. Tőle vettük a vajat. Az egész szocialista kereskedelemben puskával sem lehetett volna olyan zsíros, sárga vajat kapni, mint az övé. Csak annyi, hogy nem volt becsomagolva, hanem ömlesztve zacskóban hozta. Honnan a francból szerez ez ilyen vajat? Kérdeztük az urammal. Próbáltuk kihúzni belőle, de Pardon bácsi kemény volt. Szakmai titok? Pardon? Hát mit csinálta mi sofőrünk? Amikor egy isten háta mögötti faluban a tartálykocsit feltöltötte tejjel, 3-4 teniszlabdát is beledobott szépen a tartályba, és ahogy ott rázkódott a tej a kocsiban, 50 vagy 60 kilométeren keresztül, mint egy centrifugában, a labdákon kiválasztódott a vaj, a legkrémesebb legjava. Ha a közelebbi faluba ment, több labdát dobott bele. Ha megérkezett, csak kiemelte a vajgombolyagokat, a labdákat kiszedte belőlük, és lemosta meleg vízzel. Hát amikor feltárta ezt az egész kalamajkát, nem vettünk több vajat tőle. Megmondom őszintén, valahogy nem volt már rá gusztusom. Na és Alice? Hát Alice talán azt a vacak cigaretta formájú rágógumit kapta, ami szétporlad a szájban? Dehogy! Csak magyar rágógumit szereztem neki, azt a sokféle ízűt, amiből lufit is lehetett fújni. Csokoládét a pártkantinból szereztem, kekszet, cukorkát és nápoit is garmadával. Narancsal dugig ettem magam, és datójával, citrommal, fügével. Megvolt mindenünk. Ahogy megkaptam a lakást, mindjárt vettem gázpalackot is. 2000 lejt adtam érte. Mosógépet kicsit később, mert én mindig is szerettem kézzel mosni. Amit én kidörzsölök, az biztos, hogy tiszta. Mosógépet inkább a cukú szája miatt vettem. De aztán láttam, hogy tényleg jó. Semmink se hiányzott. Televíziónk is volt. Feliratkoztunk a listára, és 6 hónap múlva felhívtak, hogy ránk került a sor. Egyszerű, mint a jó napot. Pár részlettel ki is fizettük. Egy fekete-fehér tévét, ami 20 évig tartott.
10 év után színes tévét csináltunk belőle, mert akkor az volt a divat. Mi is másoknál láttuk. Szereztünk egy színes üveglapot, és egy fakeretben a tévé elé tettük. Nekünk zöld üvegünk volt, úgyhogy minden képet különböző zöld árnyalatban láthattunk. Alice osztálytársaiknál másodikos vagy harmadikos lehetett, kék volt az üveg, és aztán addig rágta a fülünket, amíg mi is szereztünk egy kék üveget is. Kedve szerint váltogatta, hol egyiket, hol másikat. Mennyit utaztunk? Bejártuk az egész országot. Szabadságra tengerre. Aztán a hegyekbe mentünk. De még a deltába is eljutottunk. Hogy nem lehetett külföldre menni. De hát ma nem is lett volna mikor. Mert elmentünk a tengerre, és aztán még a rokonokhoz, a szabadságnak vége volt. Hát mikor menjünk még másfele is? De még így is eljutottunk Bulgáriába. Ha, Várnába. Olyan, mint nálunk. A hegy ott is hegy, a homok ott is homok, és a tenger ott is csak víz. És nem is olyan szép, mint itt. Miért? Csak azért, hogy elmondhassuk, hogy voltunk külföldön. Na. Hétvégén kimentünk a zöldbe, és még a bukovinai kolostorokat is megnéztük. Nehéz volt benzint szerezni a nagy spórolás idején, de megoldottuk. Egyik hétvégén a páros, másikon a páratlan rendszámú autók. Mi még akkor is mentünk ide-oda. Egyik héten a mi kocsinkkal, a másikon a barátokéval. Így is úgy is szórakoztunk. Fiatalok voltunk, és minden szép volt. A forradalom után olyan drága lett a benzin, hogy eladtuk az autót. Na, minek tartottuk volna? Csak néztük, mint a nippet. Lehet, hogy ezt is mind el kellett volna mondanom Alice-nak. De hogy mondjam el mindezt telefonon? Gondoltam, elmegyek a templomba, hogy gyújtsak egy gyertyát. De olyan fáradtnak éreztem magam. Délkörül felhívott az unokaöcsém, hogy az egyik újságíró barátja riportot szeretne készíteni a kommunista idők iránti nosztalgiáról, és hát ő, Katalin, úgy gondolja, hogy ebben én tudnék segíteni. Hogy, Katalin, hogy te pont engem akarsz kitenni az újságba?
Jaj, nénye, tehát a barátom...
De honnan tudja, hogy vajon tényleg én vagyok a megfelelő személy?
Apu mondta, hogy maga visszasírja Ceausescu-t. Pártag volt, jól is élt. Hát csak ezért gondoltam, hogy...
Ezek szerint nem csak Alice tart engem kommunistának. Az igaz, hogy pártag voltam. De 89. decemberében én is kiabáltam, hogy le Ceausescu-val. Én is szívdobogva néztem a televízióban a forradalmat. De azért nem esett jól, hogy éppen karácsony napján lőtték agyon őket. És még csak nem is védekezhettek. Egy évvel a kommunizmus bukása előtt párttag lettem.
Azt csináltak belőlem, na nem én akartam, nem. Egy szép napon a vállalat pártitkára megállapította, hogy túl kevés párttag van a nők között. Nálunk, ahol nehéz munka folyt, a fémiparban, hát ugye nem volt túl sok elvtársnő. Úgyhogy a pártitkár már ott tartott, hogy moziba is elvitt. Csak hogy belépjek. Nem azért, mert annyira fájt neki a párt sorsa, nem, hanem mert féltette a székét. Én minden feltételnek megfeleltem. Soha nem gondoltam, hogy az egy kegyetlen párt volt, és börtönbe juttatta az embereket, vagy kiéheztette a lakosságot. Nem tudom miért, de ez soha meg sem fordult a fejemben. Talán mert nekem egy elítélt rokonom se volt, vagy mert én azért mégiscsak elégedett voltam az akkori életemmel. Na jó, azért voltak nehézségek is. Kicsit később a főnök is beszélt velem. Ha a mesteriskolát is el akarom végezni, ahhoz párttagnak kell lenni. Hát a mesteriskolát végül nem fejeztem be. Csak később láttam, hogy milyen előnyei vannak a párttagságnak. Mert voltak előnyei is. Például a szabadság beosztásánál a legjobb üdülőhelyekre, a legjobb szállodákban, a legolcsóbban mentünk. Haha, sokszor még ingyen is. Előléptetésnél szintén számított. És amikor az estiben leérettségiztem, a tanárok is sokkal elnézőbbek voltak a párttagokkal, mert hát ugye sose lehet tudni. A forradalom idején a piros könyvecském miatt sokat idegeskedtem. Most már viccesnek tűnik, de akkor tényleg. Amikor az emberek elégették a párttag könyveiket, és mint valami fáklyákat a fejük fölé tartották, én elgondolkoztam. Mi lesz, ha visszajön a kommunizmus? Ez volt az egyik. A szovjetek itt vannak a szomszédban. Mi az nekik tankra ülni és megjelenni? És mit csinálok, ha jönnek? És ellenőrzik a párttag könyveket. Úgyhogy nem is égettem el. De mi van, ha azok, akik hatalomra jutnak, elkezdenek a kommunistákra vadászni? Na, ez a másik. Ha elégetem a tagkönyvet, az se jó. Ha nem égetem el, az se. Gondoltam, legjobb, ha eldugom. Így olyan, mintha nem is lenne, de ha kell, elővehetem. Így is tettem. A legjobb hely az ikon hátlapja. Azóta se néztem meg, de azt hiszem, még mindig ott van. Az Alice-szal való vita és Katalin telefonja nagyon felkavart. Mintha az egész múltam tel is teli volna egyszerre villogó villanykörtével. Ugyanaz az áram halad át mindegyiken, és ugyanarra a kérdésre kell válaszolni. Emilia Apostoae valóban boldog volt-e, vagy csak azt hiszi? Vagyis bolond. Igen. A saját szempontodból boldog voltál. Ezt mondta az összes emlékem. De mint valami matrioska babából újabb és újabb kérdések bújtak elő. Hogy lehettem boldog, ha mások boldogtalanok voltak? És én? Mit tettem én mások boldogságáért? Hány boldog embernek kellett volna lennie még körülöttem, hogy jogom legyen a boldogságra? Úristen! Cuku bejött a faluból. Borostásan és izzadtam, mint mindig. Szóltam, hogy az előszobában vetkőzzön le, és azonnal kitettem a ruháit az erkélyre. Úgy bűz lesz, mint a tehenet is behoztad volna.
Mit csinálsz?
Lepucoltam a lábbelidet.
Hoztam sajtot az akolból.
A mi birkáinktól?
Hát te vagy a csúcs. Milyen birkáink? Nekünk egyetlen bundás állatunk van, de az csak ugat, nem tejel.
Hogy jöhettél ilyen cipővel az autóbuszon?
Hagyd már a cipőmet! Tudod, mi jutott eszembe? Mi volna, ha küldenénk Alinnak?
Allen.
Akkor a mi Allenünknek ebből a jó sajtból. Azt hiszem, nem kóstoltak ilyen jót azok a kanadaiak, amióta az Úristen megteremtette őket. Lepjük meg őket, azt mondom.
Ne felejts el egy kis vajat is berakni a párdombájéból. Hát te nem vagy normális. Azt hiszed, hogy eláll a sajt egészen Kanadáig?
De hát sóba tesszük te.
Hát már csak túrót nem küldtem még repülőn. Egyebet mindent csináltam már az életemben.
Jó volna Alice-nak. Jó a sajt a terheseknek.
Alice, vitaminokat szed meg, mindenféle egyebet.
Hát csak mondom.
Ne, hogy... te ne mondj semmit!
Ha gyere, gyere, legalább kóstold meg. Belehalsz, ha megkóstolod.
Most minek raktad ki ide ezeket? Nem tudod, hol a helyük.
Hát, hogy te is lásd.
Látom, alma, uborka, szilva, tojás, az egész konyha asztal tele van.
Hogy meggyőződj te is, hogy legalább a buszjegyem kijön belőle.
Vagy előbb elmentél a piacra.
Aj, vigyázz a szádra, te gyalázatos.
Látom, jól telem az uborka, tényleg.
Hát nem szépek.
A tojás is falusi? Vagy benéztél az avikolába?
Minden falusi, minden, amit itt látsz.
Jaj, micsoda gyönyörű alma. Nálatok érik ilyen alma?
Hát ha mondom, hogy minden faluról.
Gondolom a szomszédoktól, mert a te almád akkora, mint egy dió.
Aha, Katrina. Katrina járt itt. Megszorongatom anyakát, ha még itt kárál.
Mit csinálsz?
Ajlítgatom ezt a drótot. Tudod, hogy vasárnap lesznek a választások? Falura is eljött a híre. Bolohán hívei ingyen sört osztottak a mezőn, egy kamionról.
És?
Én is elvettem egyet.
Aha, és te kire szavazol?
Miért kellene szavazni?
Hát ingyen itt ad a sörüket.
A liberálisok golyóstólat osztottak, én is elvettem egyet.
De meg ne tudjam, hogy hazahozod!
Nyugi, már el is vesztettem. Az a helyzet, bárhogy is szavaznék, a tollra vagy a sörre az egyiket mindenképpen hiába adták.
Én komolyan beszélek.
Jaj, nekem semmi kedvem komolyan beszélni. Látod ezt az átkozott drótot?
Majd halljuk már, kire szavazol!
Hát, talán a környezetvédőkre.
Azok kik?
Hát a természet, a tiszta levegő.
És mit ígérnek?
Mindenit ennek a drótnak. Hogy kitiltják az autókat az utakról, mert szennyezik a levegőt, és a zöldséghez meg effélékhez csak természetes trágyát adnak. Vége, vége a műtrágyának.
És te hogy szavazhatsz rájuk? Esküszöm, nem vagy normális.
Hát majd lóval megyek falura. Klak, 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 végig az aszfalton. Nem lesz jó. Semmi autó, semmi busz. Jó levegő, sport, egészség.
Majd menj már innen, csak a hülyeségen jár az eszed. Én komolyan beszélek.
Végre, hogy elszakítottam. Komolyan. Hát őszintén szólva, akármelyik nyer, lopni fog. Hogy egyik vagy a másik lope, az nekem tök mindegy.
Tényleg? Mind tolvajok?
Persze. Ha becsületes emberek lennének, otthon ülnének, nem avatkoznának a politikába. Te, most jut eszembe, hogy meg sem kóstoltad ezt a sajtot.
Ah, de hogy nem.
És milyen?
Egy kicsit savanykás nekem, úgy tűnik.
Na, tűnj innen, mert nekem te vagy egy kicsit ilyen savanykás.
Egy gyárat? Azt hát nehéz volna lábra állítani. De egy olyan kis műhelyt, amilyen a miénk volt, hát nem volna lehetetlen. Nem vagyunk fiatalok, de dolgozni tudunk. Még elég jó formában vagyok. Felvehetnénk néhány fiatalt is, és megtaníthatnánk nekik a szakmát. A főnök szerezne megrendeléseket, na ő biztosan megoldaná. Exportra termelnénk. Na miért? Talán ezen a világon már senkinek nincs szüksége szerszámos ládára? Vagy sarokvasra? Azért a fényfeldolgozás nem veszett ki még teljesen. Dolgozhatnánk azoknak a pirosposgás angoloknak, mint régen. Vagy egyenesen Kanadának. Allen is segíthetne. És ha jól megy az üzlet, ott hagyhatná a bankot. És foglalkozhatna a mi dolgainkkal. És Alice is beszállhatna a vállalkozásba. Jaj, csinálnánk egy klassz kis műhelyt, és nevetnénk és szórakoznánk, mint a régi szép időkben. Elmennénk szabadságra, meg lenne mindenünk. Szandáik a húgomék udvarában felhúznánk egy színt. Kezdetben egy szerényebbet, a külföldi megrendelések után lehetne bővíteni. Mert van elég hely, van még raktárt is lehetne építeni a kézterméknek. Persze a főnök lenne a főnök. Annak dacára, hogy az én ötletem. Elárasztatnánk az egész világot szerszámos ládával és sarokvassal. Oroszországtól kezdve Zimbabwéig, Bulgáriától Kínáig, vagy Amerikáig. És ezt a főnök, de csak is a főnök tudná megoldani. Felbuzdulva telefonáltam Szandának. Már elég késő volt, de még nem feküdt le. Pontosan 10-kor csengetett az újságíró, Kathleen barátja. Olyan 20 éves forma, hosszú haja cofba kötve, mint egy lánynak. A farmerja a térdén kihasítva. Ha-ha! Egyik fülébe fülbevaló. Na hát ilyenekkel haverkodik ez a Kathleen. Ceausescu idejében jól megnyírták volna, hogy úgy nézen ki, mint a többi normális ember. Hát most se lehet tudni, melyik a lány, melyik a fiú. Megkínáltam kávéval. Na? Gondolom azért jött, hogy találkozzon egy komcsin anyával. Képzelem, miket hordott össze rólam az unokaöcsém. Egy nap majd kitömnek, és kiállítanak a múzeumban. Azt akarta megtudni, hogy mi az oka annak, hogy az emberek visszasírják a kommunista időt. Megkért, hogy meséljem el az én esetemet. Bojárok, így neveztek minket, mondtam. Sokat meséltem neki a műhelybeli életünkről, a főnökről, a fizetésekről, a vidám csapatról. Fényképeket is mutattam. Az egyiket, amelyikem egyik kezemet a préselőgépre, a másikat csípőre teszem, elvitte az újságnak. Megfenyegettem, hogy ha nem hozza vissza, cirkuszolni fogok a főnökénél, hogy nyírják nullásra a haját. Na hát erre kacagott. Délután, nem tudom miért, elfogott a vágy, hogy meglátogassam Rozália asszonyt. Felhívtam, és azt mondta, hogy tud fogadni. Érdekes ez a Rozália asszony. Hozzá nem lehet csak úgy beállítani, mint a többi szomszédhoz, hogy becsöngetek és megbeszélem vele, amit akarok. Nem. Neki előbb telefonálni kell. Például, ha elfogy a borsom és gondolom, hogy kölcsön kérhetnék tőle, előbb megbeszélem telefonon. Annak ellenére, hogy már 20 éve egy lépcsőházban lakunk, önözzük egymást. És mindenkivel így viselkedik, nem csak velem. Varrónő. És még a régi időkben, amikor a pénz nem számított, ő vart nekem. Az első titkárok feleségeitől a doktornőkig, vagy a központi áruház vezetőjéig mindenki hozzájárt. Mégsem volt soha egy darab vaja hűtőjében. Cuku szerint a kényes ízlése miatt. Mivel, hogy olyan méltóságos. Lehet. Az az igazság, hogy van egy olyan légköre, hogy is mondjam, olyan nagyon különös. amikor egyszer vittem neki 2 rúd szalámit és egy csomag valódi kávét, ahelyett, hogy örült volna, teljesen zavarba jött. Amikor először találkoztam vele, mindjárt észrevettem, hogy Rozália asszony teljesen másfajta városi nő. Máshogy mosolygott, valahogy szelidebben. Olyan halkan járt, mint a macska. Sohasem lehetett hallani a cipője kopogását. Kis kontya volt hátul. Halvány lakkot használt, soha se pirosat. Ha varrottam nála valamit, mindig rengeteg időbe telt, amíg kiválasztottuk a modellt. Nem olyan volt, mint a többi varrónő, hogy amit mondasz, neki megvarja. Nem, nem, vele beszélgetni kellett. Lapozgatni német vagy francia divatlapokat, számba venni minden részletet. Sokszor volt, hogy mást varrattam, mint amit elterveztem. Pedig nem is erőszakos. Szelíden mosolygott, szinte suttogott, mintha a szomszéd szobában aludna valaki. A lakás nem sokat változott. Már néhány éve nem jártam nála, de ugyanaz az egyszerű rend és tisztaság. Az előszobában van 2 festmény. Ő festette, fiatal korában. A butorokon néhány sárga rész gyertyatartó és egy régi óra. Sehol egy nipp. Ami a mi büszkeségünk. Az ő lakásából hiányzott. Nem azért, mert nem volt rá pénze. Egyszer éppen én vittem neki ajándékba egy kínai nippet, amit aztán sehol sem láttam a lakásban. Nem sértődtem meg. Már telefonon megmondta, hogy nem vállal munkád, de azért fogadott. Azt szerettem volna megtudni, hogy mit gondol a kommunizmusról. Nehezen indult a beszélgetés. Ő a visszafogott módján érdeklődött Alice-ról. A hírre, hogy a kislány kisbabát vár, Rozália asszony egészen elpirult. Istenem, hogy telik az idő, mondta. Lassan felengedett a légkör. Nagyon kellemes volt türelmesen hallgatni és csendesen beszélgetni. Végül beavattam őt az Alice-szal folytatott vitánkba, a köztünk lévő nézeteltérésbe. Rozália asszony csupa szem és fül volt. Kissé zavarta, mosolygott, és azt mondta, sajnálja, de szerinte Alice-nak van igaza. És hogy ő a liberálisokra fog szavazni. Ez olyan váratlanul ért. Hát szerintem a liberálisoknál rosszabbat elképzelni sem lehet. El akarják adni a gyárainkat. 1 dollárért. Idegeneknek. Ezt magam előtt láttam, ahogy a külföldi részvények folynak a liberálisok zsebeibe. Ez felháborító, ez nem lehet igaz. Rozália asszony suttogva mesélni kezdett. Kedves asszonyom, a kommunizmus erőszakkal elvette apám műhelyét. Szertefoszlatta az álmomat, hogy festőművésznő legyek. Kivonta az életemből a színeket. Ezt miért nem mesélte el nekem eddig soha? Nem gondolta, hogy ez engem érdekel. Este megint felhívott Alice, hogy nem gondoltam-e meg magam. Egy órán át beszéltünk.
Aj, anya, engem ki fognak röhögni a közösségben? Miért olyan nagy dolog, hogy csak jelölt be?
Az én életemről van szó, és csak én tudom, hogy hogyan éltem. Ha az egész egy nagy szar volt, akkor hol van az én fiatalságom? Mert senkinek se ártottam, senkit sem jutottam börtönbe, nem forgolottam a szekuritáté körül. Miért érezném bűnösnek magam?
Nem a bűnösségről van szó, anya, de legalább fogd fel, hogy egy ostoba, igazságtalan rendszer volt. A legjobb szándéka mellett csődbe juttam.
El tudnád magyarázni érthetően is?
Vagyis, hiába akarsz jót, rosszat teszel, mert ilyen a rendszer. Elszapták.
Hogy lehet rossz egy olyan rendszer, amelyikben én jól éltem?
De mások, anya. Mások hogy éltek?
Mások. Most én vagyok a mások, aki rosszul él. Én arra az időre szavazok, amikor mások voltak a mások.
De nem gondolod, hogy jobb volna, ha egyáltalán nem lennének mások?
Igen, igen, ezzel egyetértek. Az lenne a legjobb.
Akkor talán bíznál bennem.
Nincs csak. A tojás tanítja a tyúkot.
Nekem semmi okom visszasírni a kommunizmust.
Nekem meg minden okom megvan rá.
Anya, de azért a lányod maradok, ugye?
Szedd a kálciumot, nehogy tönkre menjenek a fogaid. Egyél sajtot. A sajtban. A sajtban van kálcium. Sanda, a hugom, a város másik végében lakik. Kétszer-háromszor jártunk náluk, utoljára vagy 3 éve, de telefonon beszéltünk. Az utca megváltozott. Mindenfelé sárgára és kékre festett villák jelentek meg. A nagykutyák tiszta levegőre vágytak. Megpuszíltuk és átkaroltuk egymást. Sanda a diófa alá tett egy asztalt és néhány széket. Feltérképeztem a szemem sarkából az udvart, és megállapítottam, hogy lenne elég hely egy színnek. Kezdetben csak egy szerényebbnek. Te, hát most már itt felétek is kezd egészen városias lenni.
Miért? Mit hittél?
Meghíztál egy kicsit, de nagyon jól állna.
Felszedtem pár kilót. A stressz. De vége, diétázom. Ebédre egy saláta valamivel, este csak gyümölcs.
Ta-da-da-dam! És most jön a meglepetés. Ígyunk egy kortyot, hiszen nem is tudom, mióta nem láttuk egymást. Nem jöttem kocsival.
Viszki, likőr. Soha se ittam még ilyen.
Az unokám egy kis örökmozgó, én mondom. És mindenki azt mondja, hogy hozzám hasonlít. Mielőtt megszületett a kisbogaram, a menyem nem nézett jó szemmel. Tudjátok, azt mondják, a gyerek arra hasonlít, akire haragszik az anyja. Az az igazság, hogy nagyon jó dolga van.
Ja, Ceausescu idejében másképpen nevelték a gyerekeket.
Ennek a miénknek minden megvan, becsszó.
Ja, én visszasírom azokat az időket, őszintén mondom. Hát emlékeztek, milyen jókat szórakoztunk a műhelyben, milyen élet volt ott, milyen jól megvoltunk.
Te most komolyan beszélsz?
Úgy nézek ki, mint aki viccel.
Hát, mit mondjak? Bizonyos szempontból nyugodtabb voltam akkor. Nem kellett annyit futkosni.
Nyugodtabb. És bizony a hűtőszekrény is tele volt.
Na jó, hát ami igaz, az igaz, a nagy nyomorúságban mi mégis urak voltunk. Hát exportra dolgoztunk azért, nem?
Ajaj.
Különben is micsoda sorokat állhattunk volna végig.
Emlékszel a sörre a tartályban? Az üdítőkre?
De tiszta bolondok voltunk, kötözni való bolondok.
Táblajáték, 21-ezés, malmozás.
Már csak a rulett hiányzott.
Te emlékszel, amikor táblaversenyt rendeztek?
Hát hogyne? Istenem, hogy megaláztak, összeraktak Ariton bácsival, hogy nő létemre én játszam a döntőt, és mindenki drukkoltak a szemetek. Jaj, hogy felbosszantottak akkor.
Te tudsz valamit Ariton bácsiról?
Semmit. Pár éve találkoztam vele, beállt egy maszekhoz, de nem tudtam, meddig tartja.
És az a hülye drágos?
Hát annak nagyon jól megy. Borpincéje van.
Hogy?
Ahogy mondom. Hát sok volt kommunista, most nagy tulajdonos. Miért? Nem tudtad? Hát mindenhol beléjük botlasz. Bár az egyikkel ott találkoztam, ahol a legkevésbé számítottam rá. Na, kitalálod hol?
Nem tudom, mondd.
A kolostorban.
Na, tényleg?
Mondom. Hát te, a tavaly az egész családdal elmentünk a kolostorba, egy ikont akartam venni, és mikor ránézek az eladóra, úgy rémlett, hogy ismerem valahonnan. De hát honnan ismerem én ezt az alakot?
És ki voltál?
Várj! Honnan ismerem én ezt az alakot? Visszafordulok, megnézem még egyszer. A szerzetes csak mosolyog. Hát úgy olyan szégyenlősen. Dorothy. Gondoltam, képzelődöm, igen. Akkor odajött, és megkérdeztem. Maga az? Csak ennyit kérdeztem. Bólintott. Ő volt te! Hát gondoltad volna, hogy a vállalati pártitkár egyszer majd ikonokat árul?
Nem tudom elhinni, de hát alkoholista volt.
Hát én se tértem magamhoz két napig. De ha láttátok volna, hogy milyen nyájas kép.
Ő csinált belőlem párttagot.
Te, hát akkor most felkeresetted, hogy segíts neki egy kicsit.
És Mitu bácsiról mit tudtok?
Amikor ide költöztünk, még láttam lemenni a völgybe. Oda járt egy kocsmába. Oda járt, ezeknek ontotta a történeteit, azok majd megpukkadtak a röhögéstől.
Te, hát én most megfogtalak. Nem olvastok újságot.
Nem nagyon, mert drága.
Jaj, besavanyodott nyugdíjasok vagytok, hát fogalmatok sincs, mi történik a világban. Mitubá jelöltette magát.
Menjél már! Persze. Megszédített a hantázásával.
Aj, na hát, ha mondom, de ez egy régebbi hír, csak most jön a bomba. A tegnap előtti újságban olvastam. Mitubá a Nagy Románia párttal indul. Valahol a lista végén nincs esélye, de ott van.
És mi a bomba?
Hát az a bomba, hogy egy újságíró leközölte azoknak a jelölteknek a listáját, akik Securitate besugók voltak, és Mitubá is köztük van.
Na, ezt nem hiszem. Hát miért? Hát honnan tudja?
Nem tudom, de én el tudom képzelni Mitubáról.
Na jó, akkor most már mindenki besugó volt. Nem emlékeztek, milyen vicceket mondott Ceausescuról?
Ah. És hogy soha nem lett semmi baja?
Miért? Te nem mondtál soha viccet Ceausescuról? És? Hmm. Lett valami bajod?
Na jól van, Szándá is mondott néha-néha, de Mitu bácsi?
Ó, de te, Aurélia, te, azért mi boldogok voltunk.
Hülyeség. Volt mit tennünk, ez igaz, de boldogok. És sokkal elégedettebb vagyok most. Amikor este holtfáradtan hazaérek, az egy hülye rendszer volt.
De minket nem érdekelt. Röhögtünk rajtuk, emlékszel?
Röhögtünk, kínunkban.
Hát de szórakoztunk, jól éreztük magunkat együtt.
Aj, te. Tudod, hogy lehet gúnytűzni a nyomorúságból? Neked semmi kedved, de valaki jól megcsiklandoz. Nevetsz, mert nem tehetsz más, de ez nem jelenti azt, hogy nem bírsz magaddal a boldogságtól.
Micsoda főnökünk volt.
Jaj, Istenem. Na most erre mit mondjak? Egy szoknyapecér és nagy üzletelő. Jól meggazdagodott a bőrünkön. És ne beszéljünk arról, hogy hányszor rám szállt.
Jaj, te semmivel se vagy elégedett. Nézd, mi lett a gyárakból. Így néztek ki akkor? Ha most hozzá akarsz jutni egy doboz festékhez, vagy egy darab csőhöz.
Mica, ha nálam a lányok úgy lopnának, mint ahogy mi loptunk a gyárból, két héten belül kirúgnám őket.
Nem ezt akarom mondani, hanem hogy volt miből. Jó, hát most más a helyzet.
Igen, más. Olyan, mintha valaki a saját lakásomból vinne el valamit. Mert az az enyém.
Én csak azt akarom mondani, hogy én vágyom azután, az idő után, hogy visszasírom. Elsírom magam, ha eszembe jut.
És most miért nem sírsz?
Látod, hogy sírok.
Te tényleg sírsz?
Na. És te sem mondasz semmit.
Mit mondjak?
Hagytam, hogy Aurélia menjen el előbb. Szépen elköszöntünk egymástól. Az Auréliával folytatott vita rosszul esett. Éreztem, hogy kezd megváltozni a múltam. Más emlékek jutottak eszembe. Ugyanazok a helyek, ugyanazok az emberek, ugyanaz az idő. Mégis más történések. Nem is olyan régen. Még boldogok voltunk. Most ez is szerte foszlik. És Sanda sem mondott semmit. Mióta tart a húgom is olyan kommunistának? Hogy lehet, hogy az emlékeink ennyire különböznek? Ma reggel öregasszonyként ébredtem. Holnap? Igen. Holnap lesznek a választások.